Én köszönöm szépen a szót. Az EU monitoring rendszerének mesterséges intelligencia alapokra helyezéséről lesz a továbbiakban szó. Melynek kapcsán elnézést, nagyon visszhangzik, hallom magam vissza, és így nehéz megtartani. Hello? Szóval ennek kapcsán nagyon érdemes Donald Knuth nevét megemlíteni, aki egy amerikai matematikus és egy informatikus, valamint az az algoritmus elemzés adjaként szokták emlegetni. Jelenleg a Stanford Egyetem egyik professzora és oktatója is, aki a következő irányelvet állította fel. Szerint minden, ami forráskódba írható, az tudomány, minden más pedig művészet. Hogyha a homogenizációt nézzük, mint fogalmat, és hogyha követjük Knuth irányelvét, akkor mindenki, aki homogenizációról beszél, jelenleg az művészetet művel. És ugye tudjuk, hogy a politikában sokszor használják ezt a szót. Különböző célok elérése érdekében. Tehát a dolgozat, vagy a vizsgálat célkitűzése pedig nem más, hogy a homogenizációt, mint fogalmat forráskódba írja, és a művészetből tudományt vonagjon. Az itt bemutatott dolgozat az egy megprogramozható algoritmus demója is. Hipotézisként első és legfontosabb hipotézis volt, hogy egyáltalán létezhethető-e egy olyan algoritmus, amely idősoros adatokon, statisztikai adatokon keresztül méri az Európai Unió homogenitását. Majd ebből következik az összes többi hipotézis, azaz lehet-e kazohin az Európai Unió, azaz kazohin ebben az esetben is jelenti, hogy minden ország lehet mindenképpen egyenlő, az a konzisztens, valamint a várható életkor és másik gazdasági mutató, hogy működik a COVID előtt, illetve COVID után, valamint egy optimalizált szövegszablon robotfunkció létrehozása voltak a hipotézisek. A szakirodalmat kettő vetületből dolgoztam fel. Az első volt az európai homogenizáció és ennek fontossága, hiszen 1950-től, tehát az Európai Unió megalakulása óta fontos szerepet játszik, hiszen Robert Schuman, az akkori francia külügyminiszter kijelentette az egyik beszédében, hogy a német-francia szén- és acél szerződéshez bármelyik ország csatlakozhat, illetve garantálják a nyers anyagok elosztását egyenlő feltételekkel, amely ugye a gazdaság, a kohézív gazdaság alapjait is szolgálnak. Ez mind a mai napig az Európai Unió egyik legfontosabb irányelve, hiszen az Egységes Európai Okmány 130. pont a cikkében is megemlítik, hogy az Európai Unió folytatja a munkáját a kohézió elérése irányában. A második vetület az az adatvizualizáció problematikája. Ugye a mai gazdasági helyzetben akár percek alatt kell varázsolnunk mindenféle kimutatást, amire meg is vannak erre az eszközök. Az Excel, a HubSpot, a Salesforce nagyon sok lehetőséget kínál arra, hogy bármelyik adatot vizualizáljunk, de ez nincs egy elfogadott internacionális séma, ezért az adatok félreértelmezéséhez is vezethet. Így van, akkor a kutatás során szekunder és primer adatokat is használtam. A szekunder adatokat az OECD statisztikai honlapjáról töltöttem le. A vizsgálatban 22 ország vett részt. Az Egyesült Királyság már nem tartalmazta a vizsgálat részét, A Brexit miatt, illetve Románia, Ciprus, Málta és Bulgária sem, hiszen itt az adatok hiányosak voltak, vagy még nem léteztek. És akkor a következő adatokat töltöttem le, azok az átlagos munkaórák munkavállalóként évente órában, átlagos fizetések munkavállalóként évente és dollárban, várható átlagos élettartam években a GDP per fő dollárban kifejezve, illetve a munkanélküli végiráta százalékban. A vizsgálat munkamenete 5 lépésből állt, természetesen az első lépés az az adatgyűjtés volt, ahol letöltöttem az előbb említett 5 adatréteget, ezen kiegészítő számításokat végeztem, például az átlagot, akkor az ország adatoknak a szórásra gyakorolt hatását, valamint ebből egy OAM, azaz egy objektum-attribútum matrix táblázatot készítettem, mert azért volt szükség, mivel ezen keresztül tudom megszólítani a mesterséges intelligencia motoromat, ami ebben az esetben a COCO-Y0 antidiszkriminatív rendszer volt. Azért ezt választottam, mert ez képes a minden ország lehet másképp egyenlő kérdésre válaszolni, illetve ezt felmérni. Majd ezeket az adatokat értékeltem, természetesen a hipotézisek megválaszolása és a szövegszablonok elkészítése volt az utolsó lépés, az értékelés. Az eredményeket 2 kategóriába soroltam, az optimalizált és a nem optimalizált eredmények. A nem optimalizált eredmények azok az előbb említett kiegészítő számítások alapján kerültek vizualizációra. Itt 550 ábra készült. A dián jelenleg 4 ábrát látunk, Magyarország és Németország átlagos fizetés kapcsolatban. A felső 2 ábra a narancssárga görbe jelöli Magyarország, illetve Németország adatait, a sötét kék az összesített átlagot, az európai összesített átlagot, ezek az Y1 koordinátán vannak mérve, valamint a relatív átlagtól való eltérést, a sötét kék vagy fekete, az pedig az Y2-es koordinátában mérve.
Ne haragudj, Daniel, hogy megszakítom az előadásodat, a diádat nem látjuk.
Nem lehet látni.
Meg tudod osztani a képernyődet?
Azt hittem, hogy megosztottam.
Szuper, meg tudod ismételni azt, amit az előbb mondtál?
Minden?
Vagy nem.
Az eredményeket?
Csak az utolsó szlájdot. Igen, köszönjük.
Okay. Tehát akkor még egyszer az eredményeket 2 részre osztottam. Az optimalizált és a nem optimalizált eredmények voltak. A nem optimalizált eredmények azok a kiegészítő számításokból jöttek létre. Itt 550 ábra készült. A dián 4 ábrát láthatunk. Jelenleg a Magyarország és Németország átlagos éves fizetésével kapcsolatban. Itt a narancssárga görbe ugye jelöli a Magyarország és Németország adatait, a világos kék az összesített átlagot jelöli, és a sötét kék, vagy pedig a fekete, az a relatív átlagtól való eltérést jelöli. Így van. Az összesített átlag és a Magyarország, illetve Németország adatai az Y1-es koordinátán vannak mérve, relatív átlagtól való eltérések pedig az Y2-es koordinátán vannak mérve. Az alapról 2 ábrán viszont láthatjuk az egyes országadatoknak az Európai Unióra szórásra ható hatását. Itt látható például Németország esetében is, hogy a relatív átlagtól való eltérés és a szórásra gyakorolt hatás ebben az esetben például 2008-ig szimmetrikusan mozog együtt, utána pedig aszimmetrikusan, míg Magyarország esetében irányát tekintve egyenlő irányban mozognak együtt a két görbék. Tehát ez is egy vizualizációs problematika, hiszen ennek a két görbének együtt kellene, hogy mozogjon. Az optimalizált eredményekhez tartozik, ezeket három kategóriára szedtem, a 2004-ben csatlakozott országok, az EU alapító országai, illetve egy összesített ranglistát, lehetünk majd a későbbiekben. Itt a pirosak azt jelentik, hogy a piros országok, színkódok azt jelentik, hogy relatíve nem homogenizálódott országról beszélünk. A sárgával jelölt színkódok az a neutrális homogenizálódó, illetve az zöld a relatíve homogenizálódó országok kategóriájában tartozik. Majd itt láthatjuk a összesített EU homogenitási ranglistát. A színkódok ugyanezen a logika alapján lettek felállítva. Itt Szlovénia, Belgium és Portugália van az első három helyen, illetve az utolsón Görögország, Litvánia és Lettország található. És ha az országok homogenitási indexét átlagoljuk, akkor kapunk egy homogenitási index átlag görbét, ahol ugyanez a színkódok tartoznak, tehát ugyanezen a logikán épült át. Illetve látható, hogy 2008 és 2010-20 után a homogenizáció szintje visszaesett. Itt jól kivehető a 2008-as gazdasági válság és a COVID-19 is. Jobban megnézzük, akkor nagyjából ugyanarra a szintre esett vissza a homogenizáció mértéke ezekben az esetekben. Tehát következtetésként megállapítható, hogy vizuális ellentétek keletkeztek a felmérés során, illetve az is megállapítható, hogy létezhetető egy olyan algoritmus, amely idősoros adatokon alapulva konzisztensen méri az EU homogenitását. Látható volt, hogy az EU alapító országai alapvetően homogének, ugye ők alapvetően a sárga színkódokkal voltak ellátva, illetve a 2004-ben csatlakozott országok homogenitással vegyet, hiszen minden szint láttunk. Jelenleg az EU-ra nem érvényes a Katalin szó kifejezés, tehát minden ország minden más metátkormon jelenleg nem érvényesül, de érvényesülhet, hiszen a kialakított algoritmusok mint hibátlanok voltak, ami azt jelenti, hogy megfelelő munka esetén létezhethető, hogy minden ország már mint egyforma, valamint az utolsó diáról lehet látni, hogy krízis idején az EU homogenitása csökkent. És akkor volt egy bírálói kérdésem, hogy milyen konkrét gyakorlati felhasználhatóságát látom az itt bemutatott algoritmusnak. Az Európai Unió ugye stratégiailag tekint a digitalizációra, illetve a mesterséges intelligencia bevezetése mind a közszolgáltatásoknál, illetve a privát cégeknél, illetve megalakították az erre a célkitűzéseket 2030-ig. Ezért gondolom azt, hogy az Európai Unió homogenitás, illetve projekttel, illetve erőforrás szétosztással kapcsolatban egy ilyen algoritmust be tud vezetni arra, hogy megmérje a homogenitást, illetve meglássa azt, hogy melyik országokban milyen mértékig lehetne erőforrásokat elosztani. A figyelmet.